Hívlak benneteket, testvéreim, hogy hallgassátok meg Isten szavát, mindazt, amit Jézus a hegyi beszédben mond, a Máté írása szerint való evangélium 6. fejezetének a 22. és 23. versében. Tehát halljuk meg, hallgassuk és meghalljuk Isten igéjét a Máté szerinti evangélium 6. fejezetének 22. és 23. verséből a következőképpen. A test lámpása a szem. Ezért, ha a szemed tiszta, az egész tested világos lesz. Ha pedig a szemed gonosz, az egész tested sötét lesz. Ha tehát a benned levő világosság, sötétség, milyen nagy akkor a sötétség? A test lámpása a szem. Ez Isten igéje. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Kérdezlek benneteket, testvéreim, hogy hány prédikációt hallottatok erről a rövid, summás megállapításból. Feleségemet kérdeztem reggel, mindjárt ébredés után, és azt mondta, hogy egyszer sem. Akkor mondtam, hogy ma fogsz hallani erről egy ige hirdetést. Testvérek, hát nézzük ezt a gondolati egységet, ugye, amiben látjuk ezt a kijelentését Jézusnak. Ugye a tavaly évben, amikor abba hagytuk a hegyi beszédnek a tanulmányozását, Jézus a helyes értékrendre tanít minket, amikor két felszólításban, az egyikben azt mondja, hogy ne gyűjtsetek kincseket a földön, ahol a rozsda, moly megemészti tolvajok ellopják, vagyis ezt Jézus megtiltja, hogy ne gyűjtsünk olyasmit, ami elvehető. De ugyanakkor azt mondja, hogy gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben, ahol viszont nem vehető el se a rozsda, se a moly, tehát időtálló, ugye nem emészti meg, se a tolvajok ki nem áshatják, és akkor a lényeg, az utolsó mondat, amikor azt mondja, hogy mert ahol a kincsed, ott lesz a te szíved is. Vagyis azzal maradsz. Az lesz egy örök életen át, ami veled lesz, amiben te hittél, amiben vetetted a bizalmadat, ami érték volt számodra. És ennek a fényében értjük meg azt, ami ezután következik, hogy mit is jelent ez, hogy a test lámpása a szem. Mert Jézus továbbra is itt az értékrendről beszél. Tehát, hogy én így fogalmaztam meg magamnak, és nyilván nektek is most, hogy továbbadom, hogy amire nézel, az vagy. Azt fogja meghatározni a te életedet, ami az életed fókuszában van. Ugye a szemünk az a szerv, amivel kitekintünk a világba, de ugyanakkor befele is, tehát a szemünkön keresztül engedünk be dolgokat, információkat az életünkbe. Miért használja Jézus ezt a hasonlatot? Mert ez egy hasonlat, hogy a test lámpása a szem. A lámpás itt ebben az esetben ugye mécsest jelent szó szerint, ugye régen így világítottak Jézus idejében. A lámpás ebben az esetben egy hasonlat tehát. És ugye nem nehéz ezt összerakni, nem olyan bonyolult, hogy működik a mécses. Hát úgy, hogy kell hozzá üzemanyag, nem? Abban az időben, amikor Jézus ezt elmondta, és hadd tegyem hozzá, hogy Jézus mindenki számára érthetően beszélt, érthetően mondta el az üzenetet. Egyszerűen. Itt vérzünk mi el sokszor lelkipásztorok, hogy elmondunk nagy, hangzatos prédikációkat, és az ember sokszor úgy marad ezzel, hogy jaj, hát nem értettem semmit, pedig olyan szépen mondta a tiszteletes úr. Na, Jézus ezzel ellentétben olyan egyszerűen a kor nyelvén, az egyszerű emberek fogalmai szerint mondta el a lényeget, ugye, és amikor arra gondolt, hogy lámpás, mécses, akkor az emberek fejében azonnal ez állt össze, ugye, hogy ahhoz a mécseshez kell tiszta olaj. Jó minőségű olaj. Hogy tudjon világítani, tudja az a mécses betölteni a maga rendeltetését. De ugye van egy ilyen olvasata is ennek, hogy ha nem tiszta az üzemanyag, ha rossz minőségű az olaj, vagy éppen nincs, mert kifogyott, gondoljunk a 10 szűz példázatára, ugye ismert ez a végidőkről szóló példázat, a Jézus visszajövetelével kapcsolatos példázat, akkor ha rossz minőség az olaj, akkor úgy pislákol, kormol az a mécses, vagy éppen egyáltalán nem világít. Mécses ugyan látszatra, de nem világít. A sötétségben csak sötétséget tud mutatni az a mécses. És itt nyilván értjük, hogy a lelkünkről beszél Jézus. A zsidó gondolkodásban, amikor ezt olvassuk, hogy szem, az egyenértékű a szívvel. Ugye a Bibliában nagyon sok, végigvonul a Biblián, nagyon sokszor van ez a fogalom, hogy a szív, mi a szív állapota, mi van a szívedben. Na, amikor a szemről olvasunk, a zsidó gondolkodás szerint körülbelül egyenértékű volt ez. Vagyis, hogy mi határoz meg téged, mi van az életed középpontjában, mi van a fókuszban. Tehát nem mindegy, hogy a szemem, és itt most szeretném mondani elsősorban, de fizikailag is, majd látni fogjuk a példákból, nagyon nem mindegy, hogy a szemünk hova néz, milyen irányba néz, mi táplálja a lelkemet, ugye? Milyen üzemanyag, hol tankolsz? Most nem az autód tankolásához szükséges benzinkútra gondolok, hogy milyen üzemanyagnál tankolsz, hanem a lelkeddel, hol tankolsz? Ezeket a kérdéseket feszegeti Jézus itt ebben a tanításban. Egy sofőrembert kérdeztek, aki éppen az ige hirdetésre tartott, hogy hova mész, és mondta, hogy tankolni. Tehát, hogy hol tankolsz, ez nagyon nem mindegy. És szeretném testvérek nektek ma aktualizálni, ha úgy tetszik, a mi helyzetünkbe helyezni ezt a tanítást. Én megmondom őszintén, annyira örültem, amikor Isten megértette velem, hogy mit jelentenek ezek a szavak. És ugyanakkor meg is döbbentem, mert nagyon megszégyenültem ennek az igének a tanítása előtt, hogy mit tanít itt Jézus. Két dolgot szeretnék nektek elmondani. Az első, amire nézel, az vagy, vagyis az határoz meg téged. Mit jelent ez? Kétféle iránya lehet tulajdonképpen, ahogy Jézus is mondja, ugye ha a te szemed tiszta, tiszta lesz a tested is. Ha a te szemed gonosz, az egész tested gonosz. Vagyis lehet egy világossággal teli töltető életed, de lehet egy sötét. Az szerint, hogy te hova nézel. Ez fog téged meghatározni. Ugye, ami a világosságot illeti, figyeljük meg, Jézus elmondja a kora emberének, ott valójában a környezet, amit olvastunk, vagy hallottunk ugye az úrasztalától, Jézus tanítja a sokasságot, és azt mondja nekik, hogy járjatok a világosságban, mert nem mindig lesz veletek a világosság. Éljetek a lehetőséggel, amíg itt van a világosság, és nyilván önmagáról beszél. Mert aki nem jár világosságban, az sötétségben fog járni. Vagyis, ugye, miről beszél itt Jézus? Hogy ha az ő lényére figyelek, az ő világosságára, akkor engem alapvetően a világosság fog meghatározni. A világosságban lesz a testem, és ezt úgy értsük, ugye, hogy a test által cselekszünk. A testben jönnek a gondolatok, a cselekvést megelőzően. És hogyha a világosságra nézek, Jézusra, akkor Jézus fogja meghatározni a gondolataimat, ő tölti be a gondolataimat, és jó cselekedeteket, világos cselekedeteket fogok tenni, ha én Jézusra fókuszálok. Úgy is mondhatnám egyszerűbben, hogy fényt kap az életem, és fényt fog továbbadni. Nagyon drága kis példa ez a természet világából, a Szent János bogár példája. Nem tudom, hogy hányan láttunk, nem igazán honos a mi vidékünkön ez a kis aranyos kis bogár, nem minden bogár aranyos, ugye, de ez nagyon-nagyon kedves. Mi a Szent János bogár lényege? hogy nappal feltöltődik, mert annak a vegyi anyagnak, ami többnyire foszfor, ugye, és világít, szüksége van világosságra. És éjszaka a sötétben meg elkezd világítani. Ha nem más, keressünk rá a neten, hogy milyen gyönyörű ugye a Szent János bogárnak a léte. Ha te szemed tiszta, azt mondja Jézus, a te tested is tiszta lesz. Miért? Mert ő megtisztítja, nem? Hát olyan egyszerű. Tehát világosságban élni azt jelenti, hogy Jézus tisztítja meg a látásom. Jézus tisztítja meg az életemet, ahogyan élek. Persze ne legyenek illúzióink, testvérek, ez nem azonnal történik meg, hogy mi mindig mindent tisztának fogunk látni ebben az életben, vagy tisztán látunk. De amikor az életünk a világos, Jézus világosságában éljük, akkor elkezd itt tisztogatni. Elkezd ragyogni annak az embernek az élete, és hadd tegyem hozzá, hogy vonzó lesz mások számára. Ragyogni kezd ez az élet. Egy nagyon, nagyon erős példa jutott eszembe erről. A teológián, ahova jártam, időnként összegyűltünk, mert rászorultunk erre, hogy ima közösséget tartsunk, és soha nem felejtem el, hogy magam előtt van most is a kép, ahogy egyszer csak egy hitoktatói szakra járó lány bejött erre az ima közösségre, és tehát jól ismertük őt, hogy hogyan él, és abban a pillanatban, hogy belépett, hogy beragyogta a szobát, a szemének a ragyogása. Az a lány egy slampos volt, hát főleg lányoknál ugye nem néz ki jól, egy rendezetlen frizurájú, és sajnos az lelke is olyan volt azelőtt zaklatott, de azonnal feltűnő volt, hogy a szeme ragyog. És megtudtuk tőle azt később, hogy hát igen, ez a ragyogás, ez valahonnan kapta a fényét. Átadta Jézusnak az életét, és onnantól kezdve vele élt a Jézus világosságában. És testvérek, ez látványos volt, ugye, a szemnek a ragyogása. Jézustól kapott fényt ez a szem, és bevilágította őt, és bevilágította azokat, akik látták. Értitek? Tehát nem mindegy, hogy hova nézel. Nagyon nem mindegy. De van ennek az ellenkezője is, ugye, értelmezzük ezt is, mert nagyon fontos ez a tanítás, hogy Jézus mondja, ha te szemed gonosz, ugye, akkor az egész tested az, az egész tested sötét lesz. Mit jelent? Miről van itt szó? Sokszor példákból értjük meg, úgyhogy szeretnék mondani egy ilyen példát. Egy lelkipásztor mesélte, hogy házasságban élt, és ő is, a felesége is, hát nyilván jóval előtte, mielőtt lelkész lett volna, ateistaként élték az életüket. És nagyjából egy időben tértek meg, adták át az életüket Istennek, és ennek a lelkésznek a felesége nagyon rajongásig szerette a mozit. Tehát ez az 50-es években történt ez az eset. És a férje úgy próbálta valahogy rávenni, hogy ugyanbizony ne határozza meg az életét állandóan az, hogy ő moziba jár. És akkor már nem jutott más eszébe, egyszer csak azt mondta a feleségének, hogy figyelj, mit szólsz hozzá, ha én is azt fogom tenni, amit a mozivásznon látsz a szereplőknek a maga viseletéből. Vagyis, én is megcsallak. Nem, mert ez van a filmben. Én is erőszakos leszek veled, bántalmazlak. Mert hát ugye egy jó macsó az így néz ki, még a mai filmekben is. És akkor értette meg a felesége, hogy tulajdonképpen amire fókuszál az élete, egy idő után az válik gondolataivá, és azt szerint fog élni, gondolkodni és cselekedni. Nehogy azt értsük ebből, testvérem, hogy nem szabad filmeket nézni, mert az Úr ítélete rajtunk van. Én is nagyon szeretem a filmeket. Nagyon szeretem, tényleg. De tudjátok, van ebben egy nagyon nagy igazság, hogy amit nézel, És nézzétek meg, erre épül az összes vizualitás ebben a világban, amit a gonosz nagyon jól mozgat, hozzáteszem. Tehát amire nézel, amire tekintesz a fizikai szemeddel, egy idő után a gondolataiddá és aztán a cselekedeteiddé fognak válni. Nagy igazság van ebben. De hadd beszéljek még konkrétabban. Biztos láttunk már egy olyan rajzot, vagy egyenesen szó szerint szemüveget, amely két dollárjelből állt. Megvan? Ugye még van ez a régebbi mes, ez a kacsameség. Ugye Dagobert bácsinak volt ilyen dolláros szemüvege. Mire akarok ezzel célozni? Mit fejez ki ez a dollár szemüveg? Azt a fajta látást, amikor az ember mindent az anyagiak szerint lát. A pénzen keresztül látom, szemlélem az életemet, a másik ember életét, a dolgaimat. Ezt jelenti a dollár szemüveg. Vagyis, hogy a szemem lehet egy ilyen anyagelvű, és ugye, amikor így élek, akkor mindent a profit szerint fogok értékelni. És itt most tessenek a pénzre gondolni, amikor a profitra gondolok. Megdöbbentő volt számomra, néhány évvel ezelőtt beszélgettem egy lelkész kollégámmal, és a következő dolgot mondta. Meghalt egy jó egyháztagunk, aki jó fizető volt. Testvérek, nagyon durvának tartottam ezt a mondatot, hogy lehet, hogy észre se vett ez az ember, de ő azt látta abban másikban, hogy anyagilag milyen a jelenléte a gyülekezetben. Nem szeretnék ezen megdicsőülni, hogy más, hogy beszél, hogy gondolkodik, ugye egy bizonyos szemüvegen keresztül, de próbáljuk, testvérek, ezt magunkra alkalmazni. Amikor kapcsolatainkra gondolunk, akkor vajon nem a profit szerint látjuk a másikat? Mennyibe kerülsz? Mennyibe kerülsz? Ugye, értjük? Mert ez rettenetes, hogyha így gondolkodunk. De van egy olyan része is ennek, hogy... És nézzétek meg, manapság ez van a középpontban. Ez az értékrend a világban, hogy van, akinek a látása az a testiség. Csak mindent a szexualitás szerint akar látni. És a másik ember már nem egy olyan érző, gondolkodó lény, aki több, mint a teste. De mégis ugye hajlamosak vagyunk. Itt most főleg a férfiakról van szó. Ugye ebben az agyon szexualizált világban, hogy hajlamosak vagyunk arra, hogy a másik emberben csak egy szexuális tárgyat lássunk. Na, erről van szó, amikor Jézus ugye erre tanít minket, hogy a test lámpása a szem. És ha te a szemed gonosz, milyen nagy a benned lévő sötétség? Milyen szemüveg találtatik rajtunk, testvérek? Én itt csak két nagyon erős területről beszéltem, de mi az, amin keresztül nagyon hamisan látjuk, láttatjuk és látjuk a világot magunk körül, önmagunkat és mindent? Nagyon fontos kérdések ezek. A másik nagyon fontos gyakorlati tanítása ennek az igének az, hogy lényünket kivetítjük a másik emberre. Tehát, ami van belül az életemben, ami meghatározza a lelkemet, az szerint fogom látni a másik embert, vagy a dolgaimat. Pál apostol Tituszhoz írt levelében a következőt írja. Minden tiszta a tisztának. De a fertőzötteknek és a hitetleneknek semmi sem tiszta. Mert elméjük és lelkiismeretük beszennyeződött. Figyeljünk csak! Tehát azt mondja Pál, hogy azért nem tiszta némely embereknek a látásuk, azért nem tiszta, mert a lelkiismeretükkel van baj. Az van beszennyezve. Hogyan nézek tehát a lelkiismeretem szerint az emberekre, a történésekre, amik magam körül vannak? Nagyon nem mindegy. Hadd idézek egy ókori történetet. Egy nagy város kapujában ül egy bölcs, és ugye vándorok jönnek, mennek, és az egyik vándor megkérdezi, aki éppen a városba tart ezt a bölcset, hogy ó ember, milyen emberek laknak itt a városban? És azt mondja ez a bölcs, hogy miért? Milyen emberek laknak onnan, ahonnan jössz? Vagy ott, ahonnan jössz? És mondja ez a vándor, hogy rossz emberek, gonoszak. És akkor mondja neki ez a bölcs, hogy hát akkor ebben a városban is gonoszak van az emberek. Elmegy ez a vándor, jön egy következő is, az is kérdezi, hogy ember, milyen emberek laknak itt a ti városotokban? És visszakérdez ez a bölcs ugyanúgy, hogy miért, ahonnan jössz, ott milyen emberek laknak? És mondja, hogy hát nagyon jó, nemes lelkű emberek vannak, ahonnan jövök, ahonnan származom. Erre a bölcs, hát ebben a városban is csupa jó és nemes lelkű ember van. Értitek testvérek ennek a régi, ókori történetnek a lényegét? Ebben hatalmas igazság van, hogy tulajdonképpen az emberekre is úgy tekintek, ahogyan bennem vannak a dolgok. A lélektan tudománya tud egy ilyen, hogy is mondjam, fogalomról, hogy projekció. Mit jelent ez a projekció? Gyorsan lefordítom, nehogy valaki úgy menjen el, hogy nem értette, hogy miről beszél a lelkipásztor. Kivetítés. Ugye innen jön ez a szavunk, hogy projektor, vagyis vetítő. Mit tesz a vetítő? Hát van egy kép, lehet, hogy egy állókép, vagy egy mozgókép, és ezt a képet kinagyítja egy vetítő vászonra, nem? Így működik a projektor. Na most ugyanezt történik a lelkünkben, a lélektan tudománya szerint, hogy van a lelkünkben vagy tiszta, vagy tisztátalan dolog, és azt vetítjük ki az emberekre, a környezetünkre. Egy asszony állandóan szitta a szomszéd asszonyát, mert onnan a ház ablakából, ahol élt a konyhába, rálátása volt a szomszéd asszonya udvarára, ahova kiteregette időnként a frissen megmosott ágyneműjét. Hát lepedőt, meg mindenféle. És ez az asszony szitta az ő szomszédasszonyát, hogy milyen trehány ez a szomszédasszony, nem tudja normálisan kimosni ezeket a lepedőket, és korholta. Egyszer csak a férje, hát ő is oda megy az ablakhoz, és ugyanbizony nézze már meg ő is, hogy tényleg ilyen trehány ez a szomszédasszony, és nézi, egyszer csak azt mondja, te asszony, mondja a feleségének. Hát a te ablakod piszkos, nem a szomszédasszonynak az ágyneműje. Hát meg kéne egy kicsit mosni ezt az ablakot. És akkor nézek mindjárt, kiderül, hogy tiszta a szomszédasszonynak az ágyneműje. Értitek, testvérek? Minden tiszta a tisztának, de a fertőzöttnek, a hitetlennek semmi sem tiszta, mert a lelkiismerete van beszennyezve. Tudjátok, a lélektan valami olyasmit kezd el bizonyítani, amit Jézus már előre elmondott. Miről van szó? Arról, hogy amikor valaki nagyon ostoroz, nagy erkölcsrendőr képében ostoroz másokat, sokszor ilyen piszlicsári dolgokért, az azért van, mert a lelkében van a gonoszság. Sőt, nem csak, hogy ott van, hanem lehet, hogy el is követte, csak titokban van. És hogy ezzel meneküljön, azt teszi, hogy kiprojektálja a másikra, kivetíti ezt a rosszat. Nézzétek meg! Hát Jézus nem erről beszél, amikor azt mondja a kora nagy farizeusainak, hogy hát megszűritek a szúnyogot. Ugye a másik ember szúnyogát, nyilván itt erről van szó. De közben meg tevéket nyeltek le. Ez olyan vicces is ez az arány, nem? De erről szól, amit ugye manapság a lélektan tudományosan megmagyaráz, hogy az ember a saját gonoszságát vetíti ki, amikor erkölcscsőzként lép fel, és ostorozgat másokat a világban. Ó, testvérek, én megmondom nektek őszintén, én összetörtem, amikor ezt megértettem, hogy ó, de mennyiszer tekintek a másik emberre úgy, hogy a rosszat látom meg benne. És csak azt. És szóvá teszem. És felháborodom, hogy képzeli. miközben az én ablakom, az én szemüvegem piszkos. Nem tudom, értitek-e, testvérek, és tudjátok-e velem követni ezeket a gondolatokat? De van ennek egy pozitív töltete is, és világérdem hallgatnám el ezt, szándékosan hagytam a végére. Lehet tiszta minden annak, aki maga is tiszta. Lehet a jónak is a kivetítése a projekcióra. Kitől kell ezt megtanuljuk, testvéreim? Ki az, akitől tanulhatunk ebben is, akit követhetünk ebben, hogy a jót vetítette ki? Jézus. Jézus mindig kereste a legmegáltalkodottabb emberben is, hogy mi jót mondhatna felőre. Jézus úgy tekintett a bűnösökre, hogy látta benne a potenciális megváltott embert. Közben bűnös volt az illető? Abszolút. Nem is akarom én ezt felmenteni, testvérek. Mindig itt van az, hogy hogyan egyensúlyozzuk ugye az igazságot és a kegyelmet. Mert mind a kettő nagyon fontos sarokpontja a tanításnak. Tehát nem akarjuk ezt, ennek az élét elvenni, hogy igenis gazemberek vették körül Jézust, vámszedők, prostituáltak. De Jézus kiprojektálta rájuk azt a megelőlegezett kegyelmet, mert itt erről van szó, ami megváltoztatta őket, ami kicserélte, ami mássá tette őket, és testvérek, ez az evangélium. Nem az az evangélium, hogy elpufogtatjuk, eldurrogjuk azt, hogy hát igen, a bűnösök, így meg úgy. Ez igaz? Még egyszer mondom, nem szeretném feloldani. De az evangélium az, hogy Jézus ugye megelőlegezte ezt a kegyelmet, és tudjátok, ez annyira nyilvánvaló. Hát kérdezett ő bárkit is arról, hogy figyelj, szeretnéd, hogyha meghalnék, érted? Hogy az életemet odaadjam. Vagy még ezt megelőzően, szeretnéd, hogy eljöjjek ebbe a világba, ami egy mocskos sárfészek, egy felrúgni való szerencsétlen világ, tele bűnösökkel. Szándékosan színezem ki ennyire, bár nem kell ezt színezni, értjük, testvérek? Nem. Jézus megelőlegezte azt, hogy jött. És úgy nézett a szajhákra, a vámszedőkre, a mocskos emberekre, hogy tisztának látta őket. És ettől megváltoztak. Hadd idézzem nektek Pilinszkit, ugye kedves hívő költő. Egy nagyon rövid, rá jellemző volt, hogy röviden ír, de az nagyon talált, az a rövidség. Az a vers címe, hogy átváltozás. Rossz voltam, és te azt mondtad, jó vagyok. Csúf, de te gyönyörűnek találtál. Végig hallgattad mindig, amit mondtam. Halandóból így lettem halhatatlan. Értitek, testvérek? Ez az evangélium. Hogy Jézus belénk látja a megváltott embert, holott, amikor látja bennünk, még nem vagyunk azok. És így lesz Saulból Pál, de így lesz Simonból Péter, így lesz Léviből Máté. Nem? Ugye értitek? Hát a tanítványok életében ez történik, hogy megelőlegezi Jézus ezt a kegyelmet. És ez az evangélium, testvérek, az, hogy az Isten erre képes, így képes ránézni az emberre, hogy megelőlegezi nekünk ezt a szeretetet. Egy felnőtt ember mesélte a következőt. Szülei elhagyták, árvaházba tették, és hát úgy egész pici korban nevelő szülőkhöz került. És amikor olyan nagyobb bacska volt, már ilyen kamaszkorú, egy alkalommal a nevelő édesanyja, nem tudom hirtelen, hogy kell ezt mondani, igen, tehát aki felvállalta a nevelését, éppen egy barátnője volt az édesanyjának, a nevelőanyjának a barátnője náluk, és hát egy ilyen nagyobb címletű bankót nyomott a kezébe a gyereknek, vagy a kamasznak, és mondta, hogy menjél, fiam, vásárolj ezt, meg azt is elmondta, hogy mit kellene bevásárolni. És akkor Ennek a nőnek a barátnője így oda szól, hogy te odaadod ennek a Zabi gyereknek ezt a nagy pénzt, és ezt még hallotta a srác. És akkor az anyja, a nevelő anyja csak ennyit mondott, hogy ó, hagyjad, hát ez egy nagyon rendes srác. Tehát ez nem fogja másra költeni a pénzt. Tudom, hogy vigyázni fog rá, hogy megvegye, megvásárolja, mivel megbíztam. És tudjátok, az az érdekes, hogy felnőtt korában elmondta ez a srác, hogy ezen a bizalmon fordult meg az élete, mert ő tényleg arra készült, hogy a pénzt rossz dolgokra költse. Hogy svihák módon valamire elverje. De amikor hallotta a nevelőanyja szájából, hogy ó, rendes srác ez, ez valahogy megfogta a szívét, és nem engedte el, ez a bizalom, ez a megelőlegezett bizalom. Testvér, Isten bízik benned. Annak ellenére, aki vagy. Tudod, miért merem ezt mondani? Mert hány ember el tudja mondani, hogy mennyire nem bízott az Istenben, mennyire hitetlenként élt, és Isten mégis szerette őt. Megelőlegezte a bizalmat, a kegyelmet, a szeretetet. Olyan jó, hogy Jézusban ezt projektálta ki ránk az Atya, ezt vetítette ki, testvérek. Ez az evangélium titka, nem más. Hogy az Isten bízik benned. És kérlek, ne élj vissza ezzel a bizalommal. Fogja meg a szíved ez a bizalom. Ne tudja elengedni a szíved ez a bizalom. Vagy ne engedd el te ezt a bizalmat az Isten részéről. Hívlak benneteket, testvérek, hogy nézzünk ezzel a jézusi látással egymásra. Az idei év, de szerintem legyen ez egy távlati programja is a gyülekezetnek az, hogy nyissunk egymás felé itt a gyülekezetben. Vegyük észre a másikat, aki lehet, hogy még nem jár hitben, még nem döntött. Lehet, hogy hitben jár, de nem úgy, ahogy én szeretném. Ó, nézzünk egymásra ezzel a látással, testvérek, amit Jézustól kapunk. Hogy előlegezzük meg a bizalmat a másiknak. Azt az evangéliumi bizalmat, amit Isten megelőlegezett Krisztusban nekünk. Ezzel a látással menjünk tovább, testvérek, és így éljük az életünket. Amen. Isten szavára válaszul a 466. énekkel válaszoljunk. Rád tekint már hitem, megváltom, Istenem a Golgotán.